Sziasztok! Isten kegyelméből két nappal ezelőtt kaptam egy fontos üzenetet egy utitársamtól, amelyben az Úristen azt helyezte a szívére, hogy ezekben az időkben nagyon fontos beszélni arról a szellemiségről, amelynek két oldala van. Az egyik az érzelgőség, a másik a propaganda. Bibliai nyelvezettel ezt úgy tudnám leginkább leírni, amikor Jézus kijelentette, hogy a görögök legnagyobb megkötözöttsége ezen szellemiség által az, hogy a tudást szomjazzák, mindenre logikus válaszokat keresnek, és ezzel egyértelműen azt vallják, hogy nekik egy olyan istenképre, egy olyan istenre van szükségük, amely tudományos magyarázatokat ad kilétükre, a hogy létükre, a hovatartozásukra. Ennek a szellemiségnek a másik jellemzője azzal pont a zsidókat jellemezte, hogy ők habár elutasítják a tudást, viszont ők csodavágyók. Minden problémára, minden kérdésre egy csoda általi választ szeretnének. Jézus azt is egyértelműen megfogalmazta, hogy ez a legnagyobb megkötözöttsége az embernek, és amíg ez a szellemiség az emberbe benne van, és le nem lepleződik, nincs ahogy megismerje a valódi élő Istent. Miért? Azért, mert az ember akarja ezen szellemiség által irányítani Istent, irányítani oly módon, hogy az embernek tetszően, az ember kívánsága szerint mutatkozzon meg Isten az életébe, és nem fordítva. Ezért van az, hogy ilyen erőteljesen rombol, gyilkol, rabol, és nem utolsó sorban a pokol mélyére vezet ez a szellemiség, amit leginkább napjainkban, és nem csak napjainkban, hanem már a kezdetektől, az ezotéria vallása képvisel a legjobban, a legalattomosabb módon, és ezzel a szellemiséggel minden bűnös ember megvan fertőzve. Mert Jézus azt is mondja, hogy ő nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. Tehát Jézus Krisztus áldozatára, váltságára, nekem bűnös embernek, akiben megvan ez a két szellemiség, úgy az érzelgőség, mint a propaganda, illetve a tudásra való hajlam megvan, mert meglettem ezzel fertőzve. Miért lettem ezzel megfertőzve? Hát a testiség miatt. Megszerettem a világot elég korán, még világéletem során. Elég korán kiestem az édeni állapotból, és elég korán megtanultam elnyomni a lelkiismeretem hangját. De attól, hogy elnyomtam a lelkiismeretem hangját, mert ezt láttam a világban, mindenki ezt tette. Mégis több alkalommal a bűneimnek lettek következményei, tönkrement az életem, és minden ilyen alkalommal nem az igazságot kerestem, hanem a magam igazát. Így váltam érzelgősé, és így váltam olyanná, aki tudásra szomjazott. Az érzelgős ember áldozatnak érzi magát az életében, a világban, és ha még kis értelem is társul ehhez, akkor elkezdi keresni, szomjazni a saját igazát, hogy igazolni tudja a bűneinek az okát, amit már nem is nevez az ember bűnnek. De ehhez tudás kell, és aki keres, az talál. És én a saját igazamat kerestem, így találkoztam a sátán mélységeivel, és itt váltam nem csak testi paráznává, hanem még mélyebbre süllyedtem, így váltam lelki paráznává. Mert ahhoz, hogy ezt az áldozatiasságomat, mert én csak egy áldozatnak láttam magam, ezt orvosoljam, azt felismertem, hogy tudásra van szükségem. Olyan elméletekre, olyan emberi elgondolásokra, amelyek egyetértenek azzal a szellemiséggel, amely már leuralta a lelkemet. Így hát, ha ezotériáról beszélhetek, amit még az akkori útam elején Nem tudtam, hogy mibe keveredtem, ez csak később derült ki. Amikor Krisztushoz fordultam, akkor kezdődött el az önmegváltói utam, hiszen akkor még nem tudtam, hogy elsősorban lélek vagyok, és másodsorban test. Tehát lélek vagyok, akinek teste van. Így hát az ezotéria foglalkozik mindennel is. Foglalkozik Istennel, Jézussal, angyalokkal, ufókkal. Mindenre kiterjed, még a Bibliával is. Mindenre kiterjed a keze, így mondanám. Minden alkalmat megragad arra, hogy az ember az általa folyósított tanok szerint és tanok segítségével soha fel ne tűnjön neki, hogy ez az út nem a mennyek országába vezet, nem ahhoz az Istenhez vezet, aki Jézus Krisztus által életét adta értünk bűnösökért, váltságdíjul, hanem ahhoz az Istenhez vezet, amelyet az ember talált ki. Az elbukott ember, aki habár tapasztalja a bűn következményét, mégis a saját módján akar visszakerülni a tökéletességbe, a mennyek országába, és ilyen nincs. Tehát vagy az egyik hazudik, vagy a másik. És ahogyan engem sem ember győzött meg, pedig mondom, nagyon mélyen belemehettem Isten engedélyével a lelki paráznoságba, az önmegváltás tanaiba, az ezotériába, amelyben most jut eszembe, amelyhez hozzátartozik az apokrif írások, a mindenféle Mária, Júdás és olyan evangéliumok, amelyek nem kerültek bele, nem kerülhettek bele a Bibliába, mert Isten azt nem engedte, hogy olyan emberek evangéliuma kerüljön bele a Bibliába, akik nem voltak Jézus tanítványai személyesen. Júdásról tudjuk, hogy elbukott, Máriáról tudjuk, hogy ő, ha bár Jézusnak a földi édesanyja volt, de megváltói szerepet nem kapott, és egyetlen egy dolgot mondott, amit érdemes megszíblelni, hogy tegyétek azt, amit a fiam parancsol, mert az az igazság. Tehát még ő is Jézus Krisztusra mutat, hogy mindent az ő tükrében, az ő cselekedeteiben, az ő kijelentéseiben, az ő ismeretében vizsgáljunk meg, mert ami azon kívül van, az mind hazugság. Tehát Máriának más örömhíre nem volt, csak ugyanaz, mint amit Isten jelentett ki János által, amikor Jézus a Jordán folyónál bemerítkezett. Jelképesen és galamb képébe rászállt a Szentlélek, és ugye ez a szózat hangzott el mindenki füle hallatára. Hát itt is azt mondanám, hogy akinek már volt, voltak lelki füleik, azok hallhatták egyértelműen a mennyi atya kijelentését, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Tehát nincs más evangélium, csak az, amiről Jézus Krisztus bizonyságot tett, és amit leírtak a hozzá legközelebb álló négy tanítvány. Ez bőségesen elég az alapokhoz. Tehát aki ezen kívül mást hirdet, és most már azt is hallani, hogy van ötödik evangélium is, ha nem lenne elég az összes többi hazugság. Hát ez is azok közé tartozik. Mert nincs sem ötödik, sem hatodik, sem hetedik, hanem az a négy van, az az alap, ami bőségesen elégséges ahhoz, hogy szent lelket kaphasson az ember, hogy megkapja a szent lélek vezetését. A többit meg személyesen, egyen-egyenként kijelenti a Szentlélek által az Úristen minden léleknek, akinek ezt az ajándékot megadja. Na de, hogy ne kanyarodjak el túlságosan a témától, felolvasom a Wikipédiából bizonyságul, mert elég egyértelműen, röviden, tömören ahhoz képest le van írva, hogy honnan ered, mire terjed ki az ezotéria, és azt is elmondom, hogy miért helyezte az Úristen, hogy ebből is felolvassak. Mert sokan vannak olyanok, akik csak érintőlegesen találkoztak az ezotéria tanaival. Sokan vannak, akik nem is tudják, hogy az ezotéria tanai miatt, amelyek úgy kerültek beléjük, hogy észre sem vették, az miatt még mindig érzelgősek, vagy pedig tudást, a tudást szomjazzák, a Biblia tudást, és mindent azzal magyaráznak, amelynek a gyökere pont az érzelgőség, és nem csak saját magukat tartják megtévesztésben, hanem azokat az embereket is, akik hisznek nekik. Mert az ezotéria folyamatosan azt mondja, hogy nem baj, ha nem tud az ember még ebben az életben megtisztulni, megvilágosodni, mert jöhet vissza következő testbe, addig, amíg meg nem tisztul teljesen. Tehát ezzel azt mondja az ezotéria, hogy egyrészt, hogy nincs pokol, másrészt nincs a bűnnek következménye, és ami a legsúlyosabb, hogy embernek lehetséges a megtisztulás, vagy így, vagy úgy, ha nem sikerül ebben a földi életben. Majd az a jó Isten, akit propagál az ezotéria, és a vallások is ezzel megfertőzve, az annyira jó, hogy ezt addig fogja az emberi lelkeket visszaküldeni, amíg meg nem tanulják az önmegtisztulás, az önmegváltás útját. És akkor majd bekerülhetnek a mennyek országába, amelyet az ezotéria szintén időbe és térbe helyez, amikor Jézus világosan elmondja, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, hanem lélek általi békesség és öröm. Tehát, hogyha az Úristen a földre, az idő és a tér korlátaiba teremtette volna a mennyek országát, akkor nem nevezhetnénk azt örökké valóságnak. Értem én azt, hogy itt ezer éves földi királyságról beszélünk, amelyben Jézus Krisztus az Úr, és be van ülve a trónszékre, ahol majd parancsolgat mindenkinek, de elég csak megnézni, elolvasni, hogy Jézus mit mond a mennyek országa jelenlétről. Elmondja, hogy ott nincs hierarchia, ott nincs törvény, mert nem szükséges, ott senki nem bűnös, hanem Isten van mindenekben és mindenkiben. Az ő világosságba, avagy a krisztusi lelkület. Tehát így uralkodik Krisztus, hogy már benne van a lélekben, mint jellem. Alázat, szelídség, szeretet, gyermekség, stb. Tehát nagyon veszélyes dolog ilyet hirdetni az embereknek, hogy nyugodtan gondolj azt, amit akarsz, csinálj azt, amit akarsz, kicsi Isten, kicsi Jézuska, és ha mégse jön össze a dolog, hogy megtisztulj, hogy megvilágosodj, hogy tiszta lélekké válj, akkor majd Isten annyi lehetőséget ad a visszaszületésre, amíg meg nem csinálod. Ezzel azt mondjuk az embereknek, hogy nyugodtan hátra lehet dőlni, még hogyha vannak olyan elképzeléseid, amihez nagyon ragaszkodsz, azt még nyugodtan csináljad, mert semmi probléma. Lesz majd rá még esélyed. És hogyha az ember ezt ilyen lazán beheti, akkor miért akarjon szembesülni a bűneivel? Mitől akarjon megtisztulni, ha nincs tétje? Tehát ilyen az érzelgőség. Amikor sajnálok mindenkit a szemeim világa szerint, mert fogalmam sincs arról, hogy milyen lélek lakozik bennem, milyen érzelgős lélek, aki az egész világot áldozatnak tekinti. Itt egy valódi áldozat volt, és az Jézus Krisztus, ő volt az egyetlen tiszta, büntelen, akit érdemes lett volna áldozatnak tekinteni, és ő sem tekintett magára áldozatként, hanem feláldozta magát. De az érzelgőség szellemiségének könnyebb az emberekre úgy ránézni, mint áldozatokra. És itt a bűnös emberekről beszélek, a felnőttekről, nem a gyermekekről, nem az ártatlanokról. Tehát én nem mondhatok ilyet a bűnös embernek, hogy annyira jó az Isten, hát ez milyen evangélium, annyira jó az Isten, Ne aggódjál, hát egy kicsit ezt-azt bánjál meg. Szabadulj meg ettől, attól, meg amattól, ami már téged is zavar. Aztán, ha mégsem jön össze a megtisztulás, akkor majd úgy is jössz vissza, nem kell elkeseredni. Hát a Lázár történetében, a szegény Lázár történetében egyértelműen Jézus Krisztus elmondja, és érdemes újra elolvasni annyiszor, ahányszor szükséges, Isten segítségét kérve, hogy mutassa meg, hogy mi az igazság. És akkor most elolvasom, hogy mit ír az ezotériáról a Wikipédia, mert mondom, olyan emberek propagálják ezen tanokat Jézus és Isten nevébe, és ez lelki paráznaság, szentlélek káromlás, akik csak érintőlegesen saját megvallásuk szerint merítkeztek be ezekbe a tanokba, aztán valamiért a Bibliát kezdték el tanulmányozni. De azt is el kell mondanom, hogy amíg nincs bűnmegvallás, szembesülés, feloldozás, addig a Biblia olvasása többet árt, mint használ. Szentlélek nélkül a Biblia olvasása többet árt, mint használ. Mert ha én az érzelgőség lelkületével, aki megvan győződve arról, hogy ő csak áldozata ennek a földi világnak, hogy ő csak egy szerencsétlen megtévesztett lélek, és ebben ehhez neki semmi köze. Ha ebből a lelkületből olvasom a Bibliát, akkor többet fog ártani nekem, mint amennyit fog használni. Miért? Mert amíg ez bennem le nem lepleződik, ez a szellemiség, addig bármit, amit olvasok a Bibliából, az tudássá lesz. Így válok majd farizeussá, bibliaforgatóvá, és mindent is meg tudok magyarázni. Mindenkit sajnálni fogok, mindenki áldozat lesz velem együtt, és a bűneimben fogok meghalni. A Biblia olvasása akkor hasznos, amikor Isten kegyelméből az ember szembesülhet azzal, hogy ő a bűnös, és akkor van értelme a Bibliának. Mert akkor az maga a Szentlélek vezet rá az olvasására. És akkor felismerhetem, hogy minden történet negatív szereplője, mindegyik bűnös ember én vagyok. Mert én, amikor olvashattam a Szentlélek vezetésével, akkor lekerült a lepel bennem is erről a szellemiségről, erről a tisztátalan lélekről bennem, az érzelgőségről, a tudás vágyról, mert rádöbbentem, hogy hová vezetett az érzelgőség és a tudás a pokol mélyére, úgy, hogy Istenről tudtam, hittem Istenbe, de nem ismertem őt. Ezért könnyű az embert, az érzelgős embert, a saját igazát kereső embert megtéveszteni, mert nem ismeri Istent, csak tudja, és minden ember tudja a mai világban, hogy Isten van. Még a Biblia is így ír erről, a jelenségről. Az ördögök is tudják, hogy van Isten, és félik is őt. Ez mit jelent? Amikor még nem szembesültem azzal, hogy én vagyok a bűnös, én vagyok a bűnöző, nekem van szükségem megváltásra, megváltóra, Isten ismeretére, addig megfelelésből Istent be akarom fogadni, mint tudományt, vagy mint csodatevőt, és szörnyű látni azt, hogy nagyon sokan, főleg úgy, hogy elkezdték lélekben a keskeny utat, Isten személyes ismeretét, amelyben Isten az, aki kinyilatkoztatja magát személyesen és személyre szabottan, lelki szükségletek szerint, hogy lélekben az ember tisztuljon és épüljön, növekedjen az ő ismeretében, a hitben, a bizalomban, hogy értse meg az ember, hogy nincs szüksége tudásra vagy csodákra, mert az maga a legnagyobb csoda és legnagyobb bölcsesség, hogy Isten jelenti ki oly módon magát, ahogyan szükséges a lelkemnek, amelyből én értem meg, és nem ember adja az értelmezést, amiről tudom, hogy ezt ember sosem tudta volna úgy átadni. Talán tudást Igen, de a megélés az egyedi, egyéni. Tehát borzalmas látni azt, visszatérve a keskeny úton járó, keskeny utat elkezdő, lelki utat elkezdő utitársakat borzalmas látni, ahogyan esnek bele az ezotéria valamelyik megtévesztésébe, mert rengeteg van neki, megszámlálhatatlan. Úgy, hogy nem is tudják azt. Erre mondja azt Jézus, ha jól emlékszem Pál által, feddi meg, mert ez a jelenség nem egy új jelenség. Ez mindig is megkörnyékezte, mindig is egy próba volt, egy lelket megpróbáló jelenség, hogy amit lélekben kezdtünk el, miért akarjuk testben folytatni. És látom, hogy az ezotéria ragadja vissza az embereket, mert nem ismerték az ezotériát, de ugyanakkor Jézus Krisztus kijelentéseivel, jelenlétével sem volt csordultig a poharuk, hogy lefegyverezhessék. Tehát akkor miért az én szívemre helyezte, és nem csak az enyémre, hanem ez figyelmeztető mind azoknak, akik jártasak az ezotériába, amely által sok bűnt fedezett el az Úristen, úgy nekem, mint nekik, hogy beszéljünk ezekről a tapasztalatokról, hogy megóvjuk, hiszen felelősek vagyunk az utitársainkért, a barátainkért, akiket már nem mi választottunk, hanem az Úristen adott mellénk, hogy nehogy most essenek bele ezekbe a megtévesztésekbe, nehogy most essenek ki a lélekből, mert nem ismerik, és hangzatosnak tűnik. Tehát még a választottakat is képes megtéveszteni, hiszen csak egy hajszál választja el az igazi Krisztust a hamis Krisztustól. Egy hajszál, és az pont elég. Egy fehér asztal terítőre. Elég csak egy porszemnyi piszok, és már is nem lehet azt mondani, hogy tiszta az az asztal terítő. Tehát borzalmas látni olyan hatalmas tűzzel, olyan sok az ezotéria, úgyhogy nem is tudják, hogy ezotéria. És akkor most már tényleg felolvasom a Wikipédiából, hogy mik tartoznak az ezotérikus irányzatok közé, amely nem egy kizárólagos lista az ezotérikus tanokról, de ezekben benne vannak irányzatok, csoportok, világnézetek, ugye elméletek, amelyek erre építenek. Tehát elsősorban, amit megemlít, az okkultizmus, mágia, varázslás, igézés, amiről pont a tegnap beszélhettünk élőbe az egyik utitársammal, hogy mit jelent a varázslás. Hát az, amiről eddig beszélhettem, amikor olyan elméletet vallunk, hogy nem baj, ha az ember nem tisztul meg a bűneitől, nem bánja meg, nem látja be a bűneit Jézus Krisztus kegyelme által, mert majd utána úgy is jöhet vissza, kap következő testet, és majd addig fog ez így lenni, mert Isten annyira jó, amíg egyszer csak sikerül neki. Tehát ez is varázslás, mert én megtévesztem a másik embert, egy álnyugalomba helyezem. Azt mondom, nem baj, ne kínlódj, majd valahogy lesz, majd az Isten, aki olyan jó, az majd megoldja egy következő élettel. Továbbá, alkimia, asztrológia, spiritualizmus, teozófia, gnoszticizmus, kabala, pütagóriuszok, antropozófia, szabadkőművesség, rózsakeresztesek, több vallás alapelemei és gondolatai, tanításai szintén beilleszkednek az ezotérikus világképbe. A következő vallások: jóga, tantra, bika, új pogányság, boszorkányság, ezotérikus buddhizmus, kasmír, szavizmus, ezotérikus Kereszténység. Tessék, itt az ezotérikus kereszténység. Sámánizmus, sátánizmus, szufizmus, taoizmus, ofikusztanok, UFO vallások, amelyben elfogadják az UFO-k létezését, és a hívei általában úgy vélik, hogy ezek érdekeltek az emberiség jólétében. És amit itt érdemes megemlítenem, mert én is találkoztam az UFO vallással, amiről az elején nem derült ki, hogy vallás fog kikerekedni belőle, de amikor egyre mélyen bemerítkeztem ebbe a puszta kíváncsiságból, ezekbe az olvasmányokba, akkor ott találkoztam azzal, hogy végül is az UFO-kat is Isten teremtette, ők is Isten teremtményei, ők már a hetedik égben vannak, tehát így sorakoztatják fel ugye a bolygókat, így kapcsolják össze a tudománnyal, hogy a bolygónkon kívül az összes többi bolygón is van élet, ezekre az Úristen azokat a földön kívüli teremtményeit helyezte el, akik között vannak jók és vannak rosszak, akiket az egyik csoportot bukott angyaloknak nevezik, a másik csoportot pedig Isten angyalainak, és amelyben a megváltó angyal Mihály arkangyal, és hát ő az, aki igazából Jézus Krisztusnak a reinkarnációja. Tehát itt is láthatjuk, hogy mennyire ki van forgatva a Biblia, amikor az ember a tudás szomját, a testiségét, a bűneit akarja orvosolni, ezt képes csinálni a Biblia kiforgatásával. Na, tehát a Mihály arkangyal az UFO-k segítője, és ő is itt egy UFO, Isten angyala, így van ide bekeveredve, és ezt azért mondom el, mert ebbe is bemerítkeztem. És amit még érdemes erről elmondani, tehát ezek is, tehát itt Mihály arkangyal is az ezotériába úgy működik, mint aki az ember szolgálatába áll, olyan értelemben, hogy úgy működik, mint a kereszténységbe a Szent Szellem, akinek utasításokat adhatunk, hogyan segítsen bennünket a földi életbe, amit már nem földi életnek nevezünk, ugye neveznek ebben az UFO vallásban, hanem az már egy felemelkedett élet, egy megtisztított élet. Tehát ott már te vagy az Isten, aki igazából ez így nincs kimondva, hanem azzal, hogy én utasítom a Szent Szellemet, ahogyan teszik az ezotérikus kereszténységben, vagy ahogyan teszik ebben az UFO vallásban, akkor Isten vagyok, nem? Tehát én parancsolok Mihály arkangyalnak, vagy éppen a Szent Szellemnek, hogy csináld ezt, csináld azt, tégy csodát, adj egy kis tudást, hogy az emberekkel jót cselekedhessek a te nevedben, akik majd engem fognak kísérni, dicsérni és csodálni. Borzalmas. Tehát ezek így keveredett bele a vallásba, az ezotéria. Tehát minden vallásba benne van. Csak hát nem úgy mondja, hogy csókolom, én vagyok az ezotéria, ezt az ember csak később ismeri fel Isten kegyelméből, hogy ennek van egy elnevezése, mert ha így mutatkozna be, akkor az ember pont azzal kezdené, hogy előbb utána jár annak, hogy honnan ered, kicsoda és micsoda, és akkor el tudná dönteni az ember, hogy be akar-e ebbe merülni, vagy nem. Tehát, még azt írja itt a Wikipédia, hogy az ezotéria, ezotérikus tanuk, azon titkos tanukra használt kifejezés, amelyek csak egy csoport beavatottjai számára ismeretesek, zárójelbe rejtélyes, okkult, rejtes, illetve rejtett. Mit mond Jézus a jelenések könyvében? A hazugságról, az Antikrisztusról, hogy a neve titok, rejtélyes, misztikus, ami csak néhány embernek a birtokában van. Mit mondanak a Bibliáról? Hogy a Biblia meg lett hamisítva? A Bibliából kivették az apokrif iratokat? Kivették a Mária, a Júdás és a többi evangéliumot, még az ötödiket is? Azért, hogy az embereket megtévesszék. És amikor az ember ilyennel találkozik, hát erre mindenki, bárki felkapja a fejét. És erre vagy úgy reagál, hogy akkor engem érdekel, mert hát ha valamit a hazugok, mert hát én már nem vagyok hazug, mert olvasom a Bibliát, mindenki más az. Tehát, hogyha a hazugok ezt elrejtették és kivették, akkor engem az kell, hogy érdekeljen, az csak igaz lehet. De nem vették ki emberek, hanem az Úristen nem engedte, hogy megfertőzzék Jézus Krisztus bizonyságtételét, a négy evangéliumot, ezekkel a hazugságokkal. Tehát az ezotéria világába sorolható számos olyan irányzat, amely korunk tudományos világképébe nem illeszkedik bele, a világot, annak működését és részeit tudományostól eltérő szempontból, vagy a dolgokat összefüggéseiben vizsgálja. A szót a történelem folyamán is, és ma is számos eltérő módon alkalmazzák. Alkalmazzuk, hol tágabb körben általában, bármilyen titkos tanokra, hol csak az okkult tanokra. Napjainkban az ezotérika minden olyan területet jelölhet, ami az átlagember számára nehezen hozzáférhető. Ez egy elég friss leírás, de ez így nem állja meg a helyét, mert pont az van, és ezt tapasztalatból mondhatom, hogy igenis az átlag embernek már elérhető ingyen és díjmentesen, bármerre is keresgél. Hogy miért? Azért, mert ebben a jóléti társadalomban, ahol az embernek megvan bőségesen mindene, vagy csak éppen a szükségesek, idő, ideje van bőségesen arra, hogy valamivel szórakoztassa magát. Akár kíváncsiságból, akár tudás szomjtól vezérelve. És az ember, ha keresgél, akkor úgy könyvek formájában, mint hangfelvételek formájában, bárhol belebotolhat, tehát ömlik rá az ezotéria tanai, amely úgy mutatkozik be, hogy jobbá teszi, még jobbá teszi az életedet, mint amilyen eddig. Úgyhogy igenis, most már az átlag ember számára is ingyen, díjmentesen hozzáférhet ezekhez. És akkor mi az ezotéria története? Az ezotéria az emberiséggel egyidős jelenség. Itt jelzem az elbukott emberiséggel. Mivel az ember az idők kezdete óta választ keres élete nagy kérdéseire. Az ókorban az ezotéria a bizalmas, tanulói körrel megosztott ismereteket jelentette. Olyan tanítás volt, amely csak a beavatottak számára szólt. Tehát a híres neves embereknek szólt, és azok gyermekeinek. A szegény ember, aki egész nap dolgozott, a lelki szegény ember, annak nem volt erre szüksége, nem volt szüksége tudásra, mert volt munkája bőségesen, amely szembesítette azzal, hogy a lelki ismeretében tegye fel a kérdést az élet és az élete dolgaival kapcsolatban. Viszont az akkori híres, neves és gazdag emberek nem voltak ilyen szerencsés helyzetbe, hiszen a jó létük az megengedte, hogy időmilliómosok legyenek. Tehát őket lehetett a legjobban megrontani az ezotériával, és ők is hittek a legjobban az ezotéria tanításainak, miszerint az ember egy szellem, Isten egy szellem, jövünk, megyünk, ebben az életben. Tehát innen jön az is, hogy ez mennyire régi ez a hazugság, hiszen, és mennyire hittek benne a fáraók, a királyok, hiszen nem náluk kezdődötte el, pont mint ennek a hitnek a bizonysága, amiben ők hittek ebben a szellemvándorlásban, hogy a testeket, a holttesteket konzerválták, bebalzsamozták. Hát már akkor abban hittek, hogy jönnek vissza még ebbe a testbe. Aztán minden alkalommal, amikor szembesülhettek azzal, hogy oké, a testbe nem jött vissza senki, akkor folyamatosan további és további hazugságok lettek kitalálva. Tehát a New Age, az új korszak, ez is egy új földről beszél. Egy 1000 éves aranykorszakról, amelyben már nincs semmi rossz, amelyben a rossz már le lett győzetve, ki lett vettetve, és csak a jó uralkodik. És akkor itt most elmondom az alap elvei és a tanításai az ezotériának. Az ezotéria az a tudás, de nem az ismeret. Az a tudás, ez a tudás tapasztalatból származik, ami nem átadható. Az ismeret könnyen átadható, akár nagyobb tömegekben is, a tapasztalat nem, mivel az egyéni megélésből származik. Ezért jellemző az ezotérikus tudásra az, hogy aki megtapasztalta, az tudja. Aki csak olvasott róla, az nem. Itt most megint megállok zárójelbe. Tehát ezért mutatja azt Isten, hogy aki csak olvasott valamennyit érintőlegesen ezekről a dolgokról, majd elfordult tőle, mert különösebben nem érdekelte, az nem tapasztalta meg ennek a pokolba vezető következményeit. Ezért nem veszi észre, hogy még mindig az a szellemiség, amit ő magára olvasott abban a pár mondatban, vagy abban az egy könyvben, az még mindig benne van. Ezért keveri a valódi megváltást, az újjászületést a hamis megváltással, avagy az önmegváltással, avagy a reinkarnációval. Ezért beszélhetek, mert én nem csak hogy bemerítkeztem sok ágába, sok bagába ennek a sátán mélységeinek, az ezotériának, hanem tapasztaltam is annak nyomorúságos, pokoli következményeit, ahonnan az Úristen, az ő dicsőségére legyen mondva, megszabadított, mert onnan embernek lehetetlen kijönni. Tehát az ezotérika egy olyan út, amelyen járni kell, és amely vezet valahová. Ezt a célt így szokták megnevezni, hogy a kozmikus tudat elérése, a megvilágosodás. Tehát ugyanazt ígéri, szinte egy hajszál választ el, amit a Krisztus, ugye itt is egy belső utazásról beszél, egy megvilágosodásról. A megtisztulás szintén egy belső út, de nem úgy, ahogyan az ezotérika mondja, hanem ahogy Isten mondja. Míg az ezotérika egy csomó érdekes tudást és elméletet ad, és egy boldog jövővel kecsegtet már itt a földön és azon is túl, Jézus Krisztus elmondja, hogy az a belső utazás, amit a Szentlélek ad a megtisztulásra, e földi létünk, világi létünk végezetéig, az rengeteg fájdalommal jár, lelki fájdalommal, mert tele van szembesülésekkel. Tehát a kettő nem ugyanaz. Tele van szembesülésekkel. Tehát az, ami a külvilágban lelepleződik, az le kell, hogy lepleződjön bennünk is. És ez fájdalommal jár, mert teljesen megszűnik az az identitás, amit mi felépítettünk, amit mi gondoltunk magunkról. Mert kiderül, hogy egyik sem vagy. Viszont látod, hogy milyen következményekkel jár az, amit gondoltál magadról, az, amit elképzeltél magadról, amihez ragaszkodtál, amit megcselekedtél. Ez fájdalmas. Fájdalmas az a kár, amivel szembesülhetsz. Nekem az volt. amit okoztam magamnak, Istennek, embertársaimnak.